Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Romsics Ignác történészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy új könyv kapcsán beszélgetünk. A napokban jelent meg a Kossuth kiadó gondozásában a Magyarország története című összegző munkája. Igen nagy vállalkozás. Történészek egyedül ritkán vágnak bele ilyen nagyívű történelmi összefoglaló műbe. Egyfajta kihívás volt ez?
Hát nézze, az volt, hogyha röviden akarok rá válaszolni, az volt, egy kihívás volt, amelynek voltak személyes motívumai, és ha lehet így mondani, akkor közéleti vagy közösségi motívumai. A személyes oldala az volt, hogy én nem fél évszázada, de közel 40 éve a 20. századdal foglalkozom alapvetően, ezt tanítom, és egy kicsit rutinszerűvé vált a dolog, ugyanakkor a régebbi koroknak különböző aspektusai pedig egyre inkább érdekeltek, amiket kevésbé vagy egyáltalán nem
ismertem. Ez már az előző kötetéből is felsejlett, a Múltarcai című kötetből, ahol
így van.
Korábbi történelmi korszakok szereplőinek a portréi.
Pontosan így van, tehát aki ismeri a munkásságomat, vagy azt, hogy a könyveim hogyan következtek egymásra, az könnyen kikövetkeztetheti, hogy ez nem egyik napról a másikra született meg ez az ötlet, hanem ennek előzményei vannak. Az egyik az, amit említett, a 2015-ös,
igen, két évvel ezelőtti
kötet, hiszem, a Múlt arcai, amiben a magyar történelmnek hát 9 problematikus eseményét, illetve személyét vizsgálta meg behatóan, de vannak korábbra visszanyúló előzmények is, például 2011-ben írtam egy historiográfiát, a magyar történetírás történetét, amelyben többé vagy kevésbé minden jelentős szerzőnek a munkáját Szekvűtől Májuszig, Kosáriig kézbe vettem, belenéztem. És akkor ehhez még hozzátenném azt, hogy 2007-ben az Akadémiai Kiadónak szerkesztettem egy egykötetes Magyarország történetet, 2009-2010-ben pedig ugyancsak a Kossuth könyvkiadónak egy 24 kötetes, pazarul illusztrált sorozatot Magyarország történetéről. És mint szerkesztő, minden alkalommal végigolvastam a szerzőknek a szövegeit. Volt, amelyiket többször is, és ezáltal tudatosult bennem az, hogy a szakemberek, az egyes korszakok kutatói milyen kérdésekben gondolkodnak, milyen dilemmáik vannak. De hát, mint szerkesztő, természetesen nem erőszakolhattam rájuk a magam véleményét, és ezért mindezek után, mindezekből kiindulva, mindezekre építkezve, úgy gondoltam ezelőtt 2,5-3 évvel, hogy vállalkozom egy ilyen kockázatos vállalkozásra, hogy egyedül írok egy Magyarország történetét. Hozzáteszem, hogy azért nem vagyok úttörő ezen a területen, mert Szegfű Gyula is írt ilyet, Kosári Domokos is írt ilyet, Eckhardt Ferenc is írt ilyet.
Há, ott is a Szegfűnél is ott Hohmann Bálint is.
Nem a magyar történetre gondolok, Szegfű még fiatalon, 1917-ben egyedül írt egy a Magyar Állam életrajza című Magyarország
történetet. Amit emlegetünk, az inkább a Szegfű Hohmann-féle magyar történet, ami azért az egy kötet és 3000 oldal.
Az egy más kategória, igen. Az egy nagy szintézis, olyan, mint a millenniumi évfordulóra megjelent magyar nemzet története 10 hatalmas kötetben Szilágyi által szerkesztett sorozat, vagy mint a államszocializmus időszakában 70-es években elindult 10 kötetes Magyarország története Pak Zsigmondát főszerkesztésébe, amelyből 7 kötet jelent meg, de 7 kötet is több ezer oldal. Tehát itt másról van szó, azok azt hiszem, hogy a szakembereknek szólnak. Egy egyszerű ember azt legfeljebb kiteszi a könyves polcára vagy a vitrínbe, de nem olvassa nap mint nap. Ezek az egykötetesek pedig arra valók, hogy a tudomány mindenkori álláspontját tükrözve egy olvasható, a hétköznapi ember, diák, tanár, értelmiségi számára is ehető nyelven, stílusban, tömörséggel mondja el Magyarország történetét. Természetesen, hát ebben nem kerülhet bele annyi adat, mint ami egy ilyen nagy összegzésbe, úgyhogy a fő dilemmám tulajdonképpen nem is a tudásanyag megszerzése volt, mert ehhez el kellett olvasni a szakembereknek, a szakkutatóknak,
hogy mi maradjon ki.
Így van. Ez volt az egyik fő dilemma, hogy mi az, ami bekerüljön, mi az, ami ne kerüljön be, és már hallottam vissza a véleményeket, hogy erről azért kellett volna két mondatot írni.
Igen, ez azért is érdekes, mert ez a könyv ugye valamivel több mint 500 oldal, 4 mutatókkal együtt 540 oldal, és az imént emlegetett, mondjuk a Hohmann-Szegfű féle magyar történet, az kötetenként ennyi vagy még több, tehát 2500-3000 oldal az 5 kötet, tehát nyilván, hogy itt nagyon erősen szerkeszteni kellett, tömöríteni kellett, tehát kellett valamire felfűzni, vagy egy olyan rendező elvet találni, ami alapján 500 oldalban is elmondható Magyarország története. Megfogalmazhat, hogy mi volt ez a rendező elv? Valahol, mint hogyha azt mondta volna, hogy az államiság, az állami hovatartozás.
Ez így van, tehát ha valaki fölüti a tartalomjegyzéket, megnézi, fölüti a könyvet és megnézi a tartalomjegyzéket, akkor látni fogja, hogy 5 nagy egységből áll a könyv. Az első, az a magyar őstörténet vagy eredet, illetve a Kárpát-medencében itt lakó emberek. A másodiknak a címe a középkori magyar királyság, amely az államalapítástól 1526-ig a Mohácsi csatáig tart. A harmadik a három részre szakadt magyar államnak a története, amely 1541 körül kezdődik, és tart egészen a 17. század, 18. század elejéig, vagy attól függ, hogyan nézzük, a török kiűzéséig. És ez a harmadik fejezet, a negyedik fejezet az, amikor a magyar királyság a Habsburg monarchiának az integráns része, különböző módon betagozódva, de mégis a Habsburg császár és a magyar király, az osztrák császár és a magyar király ugyanaz. Ez tart 1918-ig, és az utolsó fejezet a Trianon utáni Magyarországnak a története, amely három alfejezetből áll, a Horthy korszakból, az államszocializmus időszakából és a rendszerváltás időszakából.
Szerintem sokak számára meglepő lehet, hogy az utolsó fejezet, vagyis az utolsó korszak, ugye ezt a címet viseli, hogy Trianoni Magyarország, de ugye ez tulajdonképpen a rendszerváltásig tartó időszakot, sőt a napjainkig tartó időszakot is felöleli. Az az érzése van az embernek, hogy Trianon, hogy egy régi televíziós sorozat címét idézem, a velünk élő történelem? Továbbra is?
Én így fogtam föl, de már erre is kaptam kritikát, hogy miért adtam ezt a címet. Én elmondom, hogy miért adtam ezt a címet, de előtte elmondom azt, hogy én is dilemmáztam azon, hogy fejezet címé kiemeljem ezt a trianoni katasztrófát, mint amely egészen napjainkig érezte.
Hát nyilván sarkalatos pontja ez a történelmünknek.
Adhattam volna azt is, hogy a első világháború, Magyarország az első világháború óta, vagy ilyesmit, hogy az új Magyarország, hogy megkerüljem ezt a szót, de nem akartam megkerülni. Azért nem akartam megkerülni, mert azt gondolom, hogy két szempontból legalábbis ez a mai napig is még elég hosszú ideig minden magyar kormány politikáját meg fogja határozni, akár így válaszol a dologra, akár úgy. Egyszerűen azért, mert a trianoni határokkal a magyar nemzet, nem szeretik ezt használni, de én szoktam, a magyar nemzet több államba került, és a Magyarországon csak mintegy kétharmada maradt a magyaroknak, egyharmaduk, vagy több mint egyharmaduk a szomszédos országokba került, ez 1920-ban több mint 3 millió volt, de ma is több mint még mint 2 millió. És azt gondolom, hogy minden magyar politikának, kormánynak ettől nem lehet függetlenedni. Ha úgy tesz, vagy úgy akar, hogy függetlenedik, akkor sem függetlenedik. Tehát erre a magyar kormánynak mindig ügyelni, figyelni kell, és ugyanazok a határaink vannak most is, mint amelyeket Trianonban megállapítottak. Ha tehát a korábbi fejezeteknél lehetett olyan címeket adni, hogy a magyar állam a Habsburg monarchiában, vagy olyat, hogy a három részre szakadt magyar állam, akkor itt tulajdonképpen egy olyan Magyarországról van, a trianoni magyar állam, ezt is lehetett volna neked. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nem csak emberekről volt szó, hanem területekről, nyersanyagokról, kulturális emlékekről is szó volt, és ezek tulajdonképpen szintén a mai napig ható tényezők. Úgyhogy emiatt hát vállalom azt, hogyha valaki ezt kritikával illeti.
Nem tudom, hogy a történész a munkája során hogyan viszonyul érzelmekhez, de hát nyilván Trianon azért erősen érzelmi és identitásbeli kérdés is, és most nem is elsősorban, sőt nem, különösen nem az autók szélvédőjére ragasztott Nagy Magyarország matricákra gondolok. Érzelmileg hogyan tudott ehhez hozzányúlni például a történész?
Én ezt a könyvet és ezen belül Trianont is nem érzelmi szempontoktól vezérelve írtam, vagy legalábbis erre törekedtem. Általában véve a történetéről az politikám az az, hogy a történész legyen távolságtartó, legyen higgadt, legyen tényszerű, és amennyiben a személyes véleményét akarja közölni az olvasóval, akkor azt jelezze, hogy itt most kibeszélek a szakmámból, és valami állampolgárként szólalok meg. Próbáltam elkerülni mindenfajta ilyen kiszólást ebben a kötetben, ezért a Trianont is tényszerűen írtam le. Azt gondolom, hogy az önmagában üzenet, hogyha leírjuk, hogy területben, etnikumban, népességben, nyersanyagokban mi történt, és nem kell hozzá azt, hogy hozzátegye a szerző a véleményét, hogy hát nem örültünk ennek. Ez nyilvánvaló a leírásból, de azt tenném még hozzá, hogy itt valóban Trianonhoz ma, és akkor is többféleképpen lehet viszonyulni. Tehát lehet tehát akkor úgy viszonyulni, hogy az egész úgy, ahogy van, egy oktroj, és mindent vissza. És a két háború között hallottunk ilyesmit. Lehetett ehhez úgy viszonyulni 1945 és mondjuk a 80-as évek vége között, hogy nem beszélünk róla, vagy minimálisan beszélünk róla, és az akkori tankönyvekből ezek az adatok jó részt hiányoztak is. Én nekem 1979-ben írtam, és némi várakozás után 82-ben jelent meg egy könyvem, az volt a címe, hogy Ellenforradalom és konszolidáció. A Bethlen korszakról szólt, 1920-as évekről. És abba beleszerettem volna tenni egy fekete-fehér térképet, amely mutatja a trianoni Magyarország és a régi Magyarországnak az etnikai viszonyait. Ez volt az egyik legneuralgikusabb pont a kiadó vezetőivel vagy szerkesztőivel a beszélgetésnél, hogy egy ilyen térképet a szomszédok revizionizmusnak fognak tekinteni. Én meg azt gondolom, hogy a tényszerűséghez hozzátartozik, és ennek nem lehet erről beszélni. De azután a rendszerváltás óta is eltelt már közel 30 év, és mint látjuk, ez egy pluralista társadalom, és ennek megfelelően a trianonnal kapcsolatos vélemények is különbözőek. Megjelentek ismét a Nagy Magyarország matricák, megjelentek azok a feliratok, hogy így volt, így lesz, nem soha. Ezeket én egy olyan fajta megnyilvánulásoknak tekintem, amelyeknek nem örülök, de hát vannak emberek, akik ezzel így vannak. És annak sem örülök viszont a másik oldalon, akik ezt az egész trianon dolgot és ennek a következményeit megpróbálják a szőnyeg alá söpörni, ma is úgy tesznek, mintha ez nem lenne, mintha ez nem lenne a magyar társadalomnak a probléma. Nem trianon a problémánk, hanem a trianon következményei, az a több mint 2 millió magyar, aki a szomszédos országokban él. Úgyhogy egy olyan fajta megoldást választottam itt, és itt ebben kifejeződik az én személyes véleményem is trianonról, hogy trianonnal nem az volt a fő baj, hogy egy multietnikus birodalmat nemzetiségi elv szerint felosztott. Ez megtörtént minden nagy multietnikus birodalommal az elmúlt 200 évben a térségünkben, hanem az a nagy baj, hogy a nagyhatalmak maguk által meghirdetett elvet, az etnikai elvet, ott sem tartották be, ahol simán minden probléma nélkül betartatták volna, mert az, hogy a Székelyföldet nem lehet eltolni a Tiszán túlra, ezt értjük is, hogy Romániához kerül. De az, hogy akár cseh oldalon, akár román oldalon és délszláv oldalon, miért kellett olyan határmenti sávokat átcsatolni, ahol magyar többség élt, volt, ahol 80%-os, volt, ahol csak 50%-os, de magyar többség élt, ezt nem lehet megindokolni. Tehát én trianont etnikai szempontból, etnikai alapon bírálom, ha bírálom, és ezzel kapcsolatban egy szép Bibó István idézetet tettem bele, mint saját álláspontot.
Említette az imént, hogy a történésznek távolságtartása kiegyensúlyozottságra, tárgyszerűségre kell törekedni, és személy szerint is ezt az alapelvet tartotta fontosnak a Magyarország története megírása. Akkor, és korábban itt az Inforádióban beszélt arról is, hogy nem ördögökkel és angyalokkal kellene benépesíteni a történelmi múltunkat. Tehát nem ördögök, nem angyalok, viszont történelmi szereplők, történelmi személyiségek, akik nyilván valamikor a történelmi múltban maguk is húsvér emberek voltak. A mostani könyvet olvasva, de a korábbi munkáit is olvasva, jól érzékelem azt, hogy önt elsősorban ezek a személyiségek, a történelmi személyiségek foglalkoztatják, és talán megkockáztatom kevésbé a történelmi folyamatok és a történelmi struktúrák, szerkezetek?
Hát ez lehetséges, hogy így van. Lehetséges, hogy így van, de azért ezen gondolkodnom kell, hogy igennel vagy nemmel válaszoljak rá, mert egyfelől tényleg úgy érzem, hogy megérintenek a magyar történelemnek azok az alakjai, akik akkori Magyarország, az akkori magyarság érdekében valami döntő elhatározást hoztak, jót vagy rosszat. Nagyon megérint a Szent István, nagyon megérint Bethlen Gábor, de itt a nagy fölfedezés számomra egy Habsburg uralkodó, Mária Terézia volt, 40 éves uralkodása alatt tulajdonképpen a modern Magyarország alapjait teremtette meg, azt lehet mondani. A 20. századból Bethlen István, és még lehetne mondani, mondjuk negatív figurákat is, Martinovicsot például nem kedvelem annyira, bár a gondolatai között számos előremutatót találtam, de mint ember nem vonzott, nem taszított.
Még ő is ugye egy tanulmányként szerepel,
éppen
ugye
ezért,
a
éppen ezért, igen, éppen ezért, mert ugye az korábban Martinovics is, és mások is úgy prezentálták nekünk, vagy nekem, mint diáknak annak idején, mint a magyar progresszió egyik élharcosát. És nem kétséges, hogy a nemzetiség politikai gondolatai és némely más meglátása előremutató és vállalható. De maga az ember, maga a személyiség, ahogyan viselkedett, ahogyan szervezt, ahogyan egyszerre volt reformer és besúgó, ez számomra taszító. Tehát morálisan taszító, és ezért ez nem egy rokonszenves alak. De mondok egy másik példát, hogy nagyon nehéz eldönteni, vagy nem is kell eldönteni tulajdonképpen azt, hogy melyik áll hozzánk közelebb, hanem inkább le kell írni, hogy miről van szó. A Kuruc Labanc viszályban, a 18. század elején a Kuruc sereget is egy magyar tábornok vezette, Károly Sándor, és a Labanc sereget is egy magyar tábornok vezette, Pálffy Gróf. Ha azt Zentánál, ugye, ahol a török döntő vereséget szenvedett, visszaugrottam egy kicsit, ott ugye egy internacionális sereg állt össze, de abban jelentős magyar kontingens volt, akik a törökkel szemben harcoltak. El szoktuk feledni, hogy a török oldalán is harcoltak magyarok, Tököli. Attól, hogy Tököli oda sodródott, ahova sodródott, ettől őt még nem kell nem szeretni, tehát ettől őt még a magyar történelemnek olyan alakjai között lehet számon tartani, akikre emlékeznünk kell. Sok okból, amiben most nem megyek bele. A probléma mindig az, hogy a politika, és talán nem csak a politika, hanem mások is, nagyon leegyszerűsítve fehér-feketében látják ezek a dolgokat, vagy szeretik leegyszerűsíteni, miközben ha akár 56-ra ugrunk rá, ott is egy komplex Nagy Imrével állunk szembe. Tehát vannak a működésének fényoldalai, árnyoldalai, és ezeket együtt kell bemutatni.
Egyébként mi mindentől függ egy történelmi személyiség úgymond utóélete, és most nem is az imént is említett 20. század máig vitatott történelmi személyiségére gondolok, azokról majd szeretném, ha talán még lenne időnk, akkor beszélnénk egy kicsit részletesebben is, de hát mondjuk akár Martinovics Ignácra, vagy Dózsa Györgyre, vagy Bethlen Gábor, hát persze ők ott vannak az iskolai tankönyvekben, szerepelnek a tananyagban, de azért kevésbé vannak ott a köztudatban, vagy például történelmi események, Trianon, amiről már beszéltünk, 1956, folyamatosan jelen van a közbeszédben is, talán 1848-49 is, de például a kiegyezés, pedig hát igencsak sorsdöntő történelmi esemény.
A szakma számon tartja a kiegyezést, tehát a múlt héten vagy két héttel ezelőtt a Bécsi Magyar Intézet szervezett egy konferenciát, azt hiszem, nem itt tévedtem, Mária Terézáról szerveztek egy konferenciát, de most lesz a Bécsi Magyar Intézetben a következő hetekben egy kiegyezés
konferencia. A köztudatban, a közbeszédben igen? Nem úgy van most jelen.
Itt inkább arról van szó, hogy a történész szakma ezt számon tartja és tudja. Valamiért a politikának, vagy ha tetszik az emlékezett politikának, ez nem vált fontossá. Emlékezünk rá, hogy 1944 több szempontból mennyire a közfigyelem előterében volt hónapokon keresztül. És biztos, hogyha gondolkodnánk, akkor sokáig 56-ról is azért nagyon nagy tévéműsorok, rádióbeszélgetések, egyebek voltak. 1867, én teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy nagy döntés és fordulópont volt Magyarország történetében, tehát erre az emlékezett politika is, amit a politika mozgat, emlékezhetne.
Különösen, hogyha megnézzük azt követő dualizmus időszakát,
vagy
a dualizmus korát.
Az egy fejlődési, fölzárkózási periódus következett ezután, hogy miért nem emlékezik, ezt nem tudom megmondani.
De hogy bizonyos kultuszok azért kapcsolódnak történelmi eseményekhez, vagy történelmi személyiségekhez. Most maradjunk például a kiegyezésnél. Deák Ferencről minden közepesnél nagyobb magyarországi településen el van nevezve utca, közterület. Kultusz nem kapcsolódik hozzá, Kossuthoz annál inkább. Tehát ez kicsit olyan, hogy történelmi kultusza annak a személyiségnek lesz, vagy annak a történelmi eseménynek lesz, ami forradalomhoz, szabadságharchoz, valami függetlenségi mozgalomhoz kapcsolódik. Tehát azoknak lesz leginkább történelmi kultuszuk, akik kiállnak a barikádra, és azt kiáltják, hogy éljen a szabadság. És utána vagy meghalnak, vagy számüzetésbe kényszerülnek.
Igen, ez így van, de azért ezt is lehet alakítani és befolyásolni. De teljesen így van. És talán azért, mert megint azt mondom, hogy az átlagos vagy az egyszerűbb gondolkodó számára sokkal könnyebb, egyszerűbb képlet Kossuthot, mint Szabadságőst, vagy Rákóczit, mint szabadságharcost befogadni, mint megérteni Deák Ferencnek vagy Károly Sándornak a motivumait, akik kompromisszumot kötöttek, És ezt nagyon könnyű úgy prezentálni, hogy megalkuvók voltak. Ott hagyták a forradalomnak, a szabadságharcnak az ügyét. Ez azonban a valóságban nem így van, de most mindjárt mondom azt, hogy a politika és a történetírás is ezt hosszú távon azért tudja befolyásolni. Abban, hogy ilyen nagy kultusza volt és van a szabadságharcosoknak, ebben szerepet játszik az, hogy nagyon nagy hagyománya volt a történetírásban is ennek a függetlenségi szemléletnek, amely őket emelte ki, Tökölit is beleértve, Rákóczin keresztül.
Mert talán történelemkönyvek is így épültek.
Persze, és
a történelem oktatás
átvette ezt, és most mondom a lényeges dolgot, hogy 1945 után egy nagyon érdekes történelemszemlélet alakult ki, amely megpróbálta úgy elmondani ezt a függetlenségi történelemszemléletet, hogy egyben egyesítette a marxizmus osztály szempontjaival, és a függetlenségi hősök megmaradtak, és kiegészültek előbb Rákosival, majd később Kumbélával, illetve a 45 utáni fejlődésre. Tehát egy ilyen összekapcsolták egy németellenes alapon tulajdonképpen ezt. De ezzel szemben, hogyha visszagondolunk, akkor már a késő Kádár korszakban elindult egy Széchenyi kultusznak vagy a Széchenyi, nem azt mondom, hogy példasztárra emelése, de Széchenyinek meg Görgeinek például a nagyobb megbecsülése.
Sőt, hát a Görgeinek a rehabilitálása.
Azt elkezdte a Kosári már a két háború között, tehát a rehabilitálás megtörtént, legalábbis a szakmai szinten. De itt most a Görgei már egyáltalán nem az a negatív figura, amely ebben a...
Nem nagyon nevezzük őt árulónak. Senki nem nevezi árulónak.
Nem nevezik árulónak. Ám annak ellenére, és ezt hozzáteszem, ott van egy dilemma azért, képzelje bele magát abba, hogy maga a Görgei, vagy én vagyok a Görgei, képzeljem én. Én vagyok egy honvédsereg főparancsnoka. 13 tábornokomat kivégzik, én pedig tovább élek. Ez nem lehetett egy könnyű feladat. Tehát nem mondom, hogy árló volt, reálisan döntött a Görgei, de morálisan egy hallatlan nehéz ügy volt, ezt lehetett földolgozni a későbbiekben. Tehát indult egy Széchenyinek, visszakanyarodva az eredeti gondolathoz, egy Széchenyi fajta, Széchenyi rehabilitáció vagy fölértékelés Kossuthtal szembe, és ez folytatódott a rendszerváltás után is. Gondolja meg, hogy nem Kossuthról készült film, Kossuthról az 50-es években készült film, Rákóczi az 50-es években készült film. Ha vissza a rendszerváltás óta szerintem személyiségről, ha jól követtem az eseményeket, egyedül Széchenyiről készült film. Betlen Istvánról szeretett volna Szabó István egy filmet készíteni 2 vagy 3 évvel ezelőtt, aki szintén nem a forradalmár volt, hanem a konszolidátor, bizonyos szempontból a megalkuvó, de hát vitathatatlanul egy nemzeti politikus, és valahogy nem fér bele abba a körbe, hogy legyen róla egy olyan film, amely vizuálisan, érzelmileg is megmutatja a közönségnek. És a 20. századi, ugye a Kádárkorban készült Károlyról egy film például, tehát próbálkoztak azzal is. Úgyhogy lényegében véve az emlékezetpolitika, a történetírás azért tehet valamit annak érdekében, mint ahogy tesz is, hogy kikkel népesíti be a köztereket, milyen szobrokat csinál, kiről csinál filmeket, és az általási tankönyvben hogyan prezentálja őket.
Romsics Ignác történész a vendégünk ma itt az Arénában, akivel a Magyarország történetéről írott most megjelent kötetről beszélgetünk. Most hírek következnek, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.